Légtérzárral kapcsolatban van itt négy alapvető kérdés. Az egyik, hogy mi az, a másik az, hogy miért akarunk légtérzárat, a harmadik, hogy mik a lehetséges hasznai, és a negyedik, hogy mik a veszélyeik, és hogy mi is az a légtérzár tulajdonképpen. A légtérzár az nem egy rendőrjáról magassági kormánnyal. A légtérzár az azt jelenti, hogy átveszünk az uralmat egy idegen országnak a légtere fölött, vagy a légtér egy része fölött, és a teljes légi fölényt, vitathatatlan légi fölényt érünk el. Ez azt jelenti, hogy minket semmi nem tud onnan veszélyeztetni, se repülőgépek, se drónok, se helikopterek, se légvédelmi rakéták, se kibereszközök, se elektronikus eszközök, semmi. Hát ez jelenti a légtérzár. Itt tulajdonképpen három forgatókönyv van. Az első forgatókönyv az, hogy sikerül elijeszteni az oroszokat, megjelenik a NATO légierő, és nem csak repülőgépekből áll, hanem légvédelmi rakétákkal és az összes többi rendszerrel, ami egy ilyen akcióhoz tartozik, és ez elijeszti az oroszokat, és akkor az oroszok átengedik a légtért a NATO-nak, vagy a légtérnek egy részét a NATO-nak. Ez az optimista forgatókönyv. A pessimista forgatókönyv pedig az, hogy nagyon hamar konfliktusba keveredünk, és keletkezik egy ilyen eskalációs spirál, és ebben nem tudunk kiszállni. Tehát egyre inkább háborúba keveredünk Oroszországgal, és ezt nem lehet megállítani. És a harmadik lehetőség pedig az, hogy kihirdetjük a légtérzárat, és mikor látjuk, hogy az oroszok nem ők kislognak először ebben a gyávanyúli játékban, akkor visszakozunk, és tulajdonképpen az elretentő erőnk semmivé válik abban a pillanatban. Tehát ez a három lehetőség van.
Hogyan segíteni ez a légtérzárt, az Ukrajnába a dúló háborút?
Kérdés az, hogy mi a célunk. Ha a célunk az, hogy elnyítsünk a menekültválságon, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb módszere. Ha megnézzük az eddigi légtérzáraknak a teljesítményét, úgy Irakban, mint Líbiában, mint a Balkánon, igen mérsékelten voltak sikeresek a menekültek problémájának a megoldásában. Szóval pedig a kérdés, hogy miért? Azért, mert a menekültek a földön vannak, a repülőgépek pedig a levegőben. És nagyon nehéz megvédeni úgy valamit a földön, hogy te a levegőben vagy. Mi fenyegeti az ukrán menekülteket? Nem az orosz légierő elsősorban, hanem az orosz tűzérség. Megvan az a veszély is, hogy a légtérzár nagyon hamar földtérzár lesz. Ezt fogjuk mondani, hogy látjuk, hogy nem sikerül eredményeket elérnünk a levegőből, akkor most zárjuk le földi területeket is, szárazföldi területeket is Ukrajnában. És ezt magyarul ezt úgy hívják, hogy háború. Lehet egy kontinentális háború is, lehet egy mérsékelt közép-kelet-európai háború. Tehát a dolgok mind megtörténhetnek. És van egy nagyon fontos dolog, amit meg kell érteni. Ez az egész ukrán válságkezelésünk, ez a veszett fejfenyele. Azért, mert a NATO-nak egyetlen egy lehetősége volt megvédeni Ukrajnát, úgyhogy elrettenti ezt az orosz támadást. Abban a pillanatban, hogy az orosz támadás elindul, az oroszok mindig egy lépés előnyben lesznek, mert ők jobban akarják Ukrajnát, mint amit mi hajlandók vagyunk beáldozni. Hajlandók vagyunk feláldozni a nagyvárosainkat, kitenni őket orosz atomcsapásoknak Ukrajna miatt. Úgyhogy nincs semmilyen szerződésünk velük. Én nem vagyok benne biztos. Hát ezért mondom, hogy ez egy kicsit a veszett fejfenyele, és nagyon kell vigyázni, hogy ne hozzunk elhamarkodott vagy érzelmi alapú döntéseket.
Nyilatkozatok szintjén túl nagyon nincsen más lehetősége NATO-nak amúgy beavatkozni, vagy megfordítani ezt a folyamatot.
Az, akinek az érdekében áll a háborút fenntartani, az a jelenlegi amerikai kormány, ők vannak a legkevésbé fenyegetve a háború által. Tehát Amerika sokkal nagyobb kockázatot hajlandó vállalni, mint amit az európai szövetségesei, főleg Kelet-Európában, mint Magyarország, vagy Szlovákia, vagy Románia esetleg, sokkal nagyobb kockázatot hajlandóak vállalni. És itt nagyon kell vigyázni arra, hogy Amerikának a túlsúlya nehogy átbillentse a mérleget, és olyan csekket írjunk alá, mint NATO, amire nincs fedezet.
Az ukrán hadsereg ellenállása igencsak kitart. Bárki is számított erre, hogy ennyire nagy lesz a kitartás, az ellenállás?
Én azt hiszem, hogy mindenkit meglepett. Biztos vagyok benne, hogy még az ukránokat is meglepte ez a dolog. A lényeges dolgok azok a nagy dolgok. Ha megfigyeljük, van egy 1:8 erőarány Ukrajna és Oroszország között, ami a fegyveres előket illeti. Ukrajna lakosságának majdnem a 10%-a már menekülté vált és elmenekült. A városai egy része ostrom alatt vannak, a területének egy része, az infrastruktúra egy része az oroszok ellenőrzése alatt van. Oroszországban viszont mit látunk? Látunk egy hatalmas országot, amit más hatalmas országok támogatnak egy óriási hadsereggel, és ez teljesen mellékes, hogy a hadsereg mennyire inkompetens, mennyire ügyetlen, mennyire nem képes hatékonyan elérni a céljait. Mondják, a focit gólra játsszák. Egy csúnyán belőtt gól is gól. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben, ahogy Cicero mondta, egy igazságtalan béke még mindig jobb, mint egy igazságos háború, mielőtt Ukrajna teljesen elpusztul.
Híradásokból az derül ki, hogy az orosz hadsereg ugye védekező pozíciókat foglalnak el most. Ez valami taktikaváltás, vagy mire lehet ebből következtetni?
Amit láttunk az oroszoknál, a háború elején volt egy kísérlet, egy katonai innovációra, ami nagyon nem sikerült. És akkor átestek alól másik oldalára, és egy nagyon-nagyon lassú, nagyon-nagyon óvatos harcmódot, vagy hadműveleti módot választottak maguknak, és én azt hiszem, hogy nekünk van egy alapvető tévedésünk, az oroszok nem sietnek sehova. Én nem vagyok benne biztos, hogy felmértük az oroszoknak a gazdasági potenciáját, meg a katonai potenciáját. Oroszországban van potenciálisan 10 millió hadrafogható ember, 10 millió. De számításba kell venni. Ha ők megoldották a háború gazdasági részét, akkor ők nem sietnek sehova. Számukra ez az első világháború, ez nem a hatnapos háború. Ez az első világháború, van idejük, egész, két év, három év, nem sietnek sehova. És mindig szem előtt kell tartani, hogy a nyugat képes bizonyos fokig támogatni Ukrajnát hadianyagban, de nem képes emberanyagban támogatni Ukrajnát. Hány önkéntesért már Ukrajnába? 1000, 2000, 3000? És ezek nem organikus alakulatok, hanem civilek, akik soha nem harcoltak, van egy pár katona is esetleg, de ezek nem katonai alakulatok. Tehát van itt egy olyan egyenlőtlenség a két fél között, a mérleget eleve az ukránok ellen billentette. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom.
Ugye ott van az a folyamatos fegyverszállítás, amit a NATO vagy az ukránok fele irányít. Kérdés az, hogy ezt meddig tűri el, vagy egyáltalán foglalkozik ezzel Oroszország, vagy egy adott pillanatban azt mondja, hogy akkor ez is Oroszország elleni lépésnek számít.
Tényleg ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nyitott kérdés, és már láttuk, hogy kezdték támadni ezeket az utánpótlási útvonalakat Nyugat-Ukrajnában. És feltevődik egy másik kérdés is, hogy ezek a fegyverrendszerek, amiket szállítanak, mennyire vesznek relevánsak a városi hadviseléshez. Tehát amikor Oroszországnak mondjuk egy nap van pár tucat légi feladat, amit végrehajtanak, 80 volt tegnap, vagy valami ilyesmi. Tehát ez gyakorlatilag nagyon alacsony, nagyon kevés célpont van a levegőben, ahhoz, hogy ezek a légvédelmi rakéták elvégezzék a munkájukat. Városi harcokban, mikor a távolságokat 10 méterekben mérik, akkor ezek a páncéltörő rakéták se túl hatékonyak. Tehát én azt hiszem, hogy ez az ostrom mód, amire az oroszok átállnak, ez nem feltétlenül rossz az oroszoknak, sőt, én azt hiszem, hogy a NATO technológia előnyét tekintve, ez nagyon, nagyon is hasznos az oroszoknak, sokkal hasznosabb, mint az erdőkbe vagy a nyílt telepen harcolni az ukránok ellen. Konfliktus elején írtam egy cikket erről, hogy ne próbáltam megmagyarázni, mit fogunk látni. Három lépcsőbet fogjuk látni az oroszoknak a ritmusváltását, az innovációról egy ilyen vasúbb harcmodorra, politikai döntéshozatal célpontjait fogják támadni, utána a hadsereget és utána a polgári lakosságot. És mi most körülbelül az első, a második meg a harmadik fokozat között vagyunk. Tehát elkezdték, nagyjából megsemmisítettek minden olyan katonai célpontot, ami a bankjukban volt benne. Van egy ilyen célpontbank minden hadseregnek, és akkor azokat a célpontokat próbálják leküzdeni. És mikor az elfogy, vagy nagyjából megvalósítottak, akkor átlépnek a következő lépésre, a civil lakosság támadására, hogy minél több menekültet kreáljanak, minél kevesebb civil maradjon a városokban, hogy minél kevesebb diverzáns vagy partizán ellen kelljen harcolni a városokban, tehát kiszerítják azt a tavat, amiben ezek a halak úsznak.